társadalmi célú hirdetést hallottak.
Marosvásárhelyi Rádió, Erdőszent Györgyön, a Rédei Kastélynál, FM 106,8, a mi rádiónk. Értsünk szót! Közélet, magánvélemény. Parászka Boróka, délutáni beszélgető műsora, embertől emberig.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Napjaink legélesebb emberi kapcsolatokat szétszakító vitája a vírus körül forog. Én nem láttam ennyire eltérő véleményeket, ilyen különös megosztottságot. Általában lehet sejteni, hogy ki melyik oldalon áll, hogyha elindul egy-egy közéleti vita, de ez a kérdés, ahogy a vírus érinti a társadalmat, ez most átrendez minden eddigi frontvonalat. A vendégünk dr. Fehér Szilárd, vegyész, kutató, akinek elindult egy nagyon érdekes sorozata a Facebookon egyelőre, arról, hogyan tájékozódjunk, hogyan vélekedjünk, mit gondoljunk a járványellenes intézkedésekről, kezdve a maszkviseléstől, a teszteléssel át, a reménybeli vakcináig. Erről a sorozatról szeretném, ha beszélgetnénk, és erre szeretném felhívni a figyelmet. Nem tudom, hogy ez meg fog-e jelenni valahol a közösségi médián kívül szerkesztett formában. De mielőtt erre térnénk rá, azt valamennyire tisztázzuk, hogy miért osztja meg az embereket ennyire ez a kérdés, és miért ennyire eltérő, hogy ki mit tud és mit gondol erről a vírusról.
Szerintem azért osztja meg ennyire az embereket, mert úgy fogják fel, mintha ez egy mondjuk úgy világnézeti vita lenne, mintha egy szinte egy politikai vita lenne, hogy éppen ki melyik oldalon áll. Viszont az itt a gond, hogy ez egyáltalán nem egy világnézeti vagy politikai vita, ez konkrétan egy tudományos tényekkel szemben állás, az ami miatt kialakulnak a viták, és ez nagyon veszélyes a társadalomban nézve.
Miért politizálódott el ez a kérdés, és hogy lehetne visszahozni a tudományos térfélre? És miért kételkednek az emberek abban, hogyha egy orvos vagy egy egészségügyi szervezet állít valamit?
Több oka van ennek. Tehát egyrészt, amikor voltak a lezárások, ugye példaértékű volt az embereknek a hozzáállása, tényleg mindenki komolyan vette, mindenki félt az ismeretlen vírustól. Aztán, ahogy telt múlt az idő, látták, hogy végül is nincsenek most körülöttünk hullahegyek, nem teltek meg a kórházak, és akkor kicsit mindenki szabadabban vette ezt az egészet, és kezdett kételkedni abban, hogy egyáltalán van értelme, nem volt kicsit túl hajszolva ez az agresszív védekezés. És ahogy lazított mindenki, látta, hogy hát nem dőnek annyira az esetszámok, nem ismertek a közvetlen környezetükben mondjuk fertőzöttet, és akkor így azok az érvelések, amelyek most mennek, például, hogy ez olyan, mint egy influenza, vagy ilyesmi, ezek erőre tudtak kapni. És ez egy öngerjesztő folyamat volt, ahogy az emberek egyre jobban belefáradtak abba, hogy igen, a gazdaság az megsínlette, munkahelyek vesznek el, és még a java ezután jön, ugye, a bizonytalanságba belefáradtak, és ezért belekapaszkodnak mindenbe, ami ez ellen van, tehát nem is a vírust hibáztatják mondjuk úgy, hanem a politikumot, aki ezeket a lezárásokat, ezeket a korlátozó intézkedéseket meghozta.
Kutatóként mennyire lehetett felkészülve erre a járványra, és mit tanult az elmúlt időszakban? Mondjuk el a hallgatóknak, hogy konkrétan mivel foglalkozik, mert speciális rálátása van arra, hogy térségünkben hogy alakul a fertőzés szám, és egyáltalán mit jelent ez a járvány.
Nekem az alap szakmám az elméleti kémia. Én Cambridge-be doktoráltam, és a fő témám az a vírusoknak az önszerveződése volt, tehát mitől áll össze egy vírus abban a struktúrában, amiben mondjuk ki tud jutni a szervezetből, és tovább tud fertőzni. Tehát a vírusokkal mondjuk úgy több mint 10 éve kerültem bensőségesebb kapcsolatban, nagyon érdekelt ez a téma folyamatosan. Aztán, amikor hazajöttem, most egy magánlaboratóriumnak a vezetője vagyok, és mellette különböző kutatási témáink vannak. Mondhatom azt, hogy mi vagyunk az egyik legjobb magánkutatóintézet itt Székelyföldön. A kutatási témáim azok érintik a vírusokat is, de csak elméleti szinten, míg gyakorlati szinten pedig ugye ez egy diagnosztikai laboratórium, tehát egyértelmű volt, hogy amikor láttuk januárban, hogy bizony ebből valószínűleg világjárvány lesz, akkor már puhatolóztunk, hogy miben tudunk mi ebbe részt venni, úgyhogy valami hasznosat is csináljunk, és akkor így februárban berendeltük a teszteléshez az anyagokat, a gépezetünk már megvolt, és akkor márciusban elkezdtük a tesztelést, és most már több mint 23 ezer tesztet végeztünk el itt Kovászna megyében. Tehát rálátásom az van erre az egészre, mindenképp rengeteget tanultunk februártól lefelé, úgy a járvány terjedése szempontjából, mint a vírusról magáról, tehát ahogy változtak ezek a protokollok, például, hogy mikor nyilvánítsunk valakit gyógyultnak, mindenkinek az ismerete változott ezzel a vírussal, mi próbálunk napirenden lenni a legújabb fejleményekkel, és az szerint is adjuk ki mondjuk az eredményeket a pácienseknek.
Vegyük sorra ezeket a tanulságokat. Ez a koronavírus járvány noha egyedi, de hát nem az első korona típusú vírus járvány. Mennyiben más vagy, mennyiben egyedülálló az, amit most látunk?
Több szempontból egyedülálló, tehát azt kell tudni, hogy körülbelül 100 éve nem volt ilyen olyan járvány, ami ennyire fel tudja forgatni az egész világot. Ennek több oka van. Koronavírusok ugye voltak köztünk, és lesznek is. A legtöbb enyhe megfázásos náltás tüneteket okozott, és ezek szezonális vírusok. Nekem folyamatosan van egy ilyen ismeretterjesztő előadás sorozatom, úgy kb. Évente már 2012-től, amibe többek között megadom a receptjét egy világjárványnak, és az egyik, ami miatt ez a vírus ennyire el tud terjedni, ez pontosan az, hogy elég sokáig hordozzák a fertőzöttek tünetmentesen ezt a betegséget, vagyis ezt a fertőzést pontosabban. A másik, ami egy súlyosabb, mint például egy influenza járvány, sokkal-sokkal súlyosabb, az az, hogy szeret az alsóbb légutakban megtelepedni, tehát szereti mondjuk a tüdőnek a nyálkahártyáján felszíni sejtekbe szeret oda bemászni ez a vírus, és minél lennebb köt egy légúton terjedő vírus, annál nagyobb az esélye, hogy komplikációk lesznek. A harmadik, ami miatt ez nagyon veszélyes, ez az, hogy ez nem csak egy megfázásos tüneteket okozó vírus, vagy akár tüdőgyulladást okozó vírus, ez a legújabb eredmények szerint egy szisztémás betegséget okozó vírus, aminek a fő kiváltója az, hogy elősegíti a vérrög képződést, és a szervezetnek konkrétan bármelyik szervét meg tudja ezért támadni.
Az elmúlt 10-15 évben követtem én is különböző járványokat, főleg a Közel-Keleten, meg az Ebola, ugye, ami mondjuk a 70-es évektől újra és újra felüti a fejét. Ezek a járványok, mondjuk az Ebola az teljesen atipikus, nincs ehhez közel, mert nem egy koronavírus járvány, de annyiban jellemzőek ezekre a kisebb-nagyobb járványokra, hogy lokálisak voltak. A koronavírusok megjelentek a Közel-Keleten, és nem léptek túl bizonyos regionális határokat. Ez viszont globálisan terjed, és úgy néz ki, hogy a szezonváltás sem fogja megállítani, vagy nem állította meg, ugye. Ennek a globális terjedésnek mi a magyarázata, hogy mindegy, hogy milyen égőben van, ugyanúgy fertőz?
Igen, ennek a legvalószínűbb magyarázata az, hogy ha összevetjük például a 2003-as SARS járvánnyal, ott a betegeknek a nagy részénél kialakultak tünetek, tehát aki megfertőződött, azt a tünetek alapján, és elég hamar kialakultak ezek a tünetek, tehát elég hamar izolálni lehetett azt a pácienst. Míg ez a koronavírus, ez nagyon alattomos vírus, tehát a tünet előtti időszak az több napra kinyúlhat, tehát mielőtt megjelennek a tünetek, ugye, már ha megjelennek egyáltalán, és tudjuk azt, hogy a tünetmentesek is pont úgy terjeszthetik a vírus, nagyon sok, tehát pont ugyanannyi vírust termel a szervezetük, mint a tüneteseknek, éppen mondjuk esetleg nem prüszkölnek annyit, mint akinek tünete van. Tehát ezek olyan faktorok, ami miatt átsúsznak ebben a globalizált világban ezek a tünetmentes személyek, aztán később esetleg megbetegednek, vagy tünetmentesen továbbadják másoknak. Ezért lehetett ez ennyire hatékonyan terjedő vírus.
Meg hát és hogy nincs köze a klímához, amennyire tényleg laikusként én követtem a Közel-Keleten kialakuló koronavírus járványok, azért is maradtak ott, nem azért, mert olyan kitűnő lett volna az egészségügyi ellátás és kontroll, hanem mert ahhoz a klímához adaptálódtak, és nem léptek át egy bizonyos klímahatár. De itt én azt látom, hogy mindegy, hogy mediterrán vagy északi ugyanúgy jelen van.
Igen, itt teljesen mindegy. Remélték, hogy ez is egy szezonális koronavírus lesz. Ennek az az eredménye nyáron esetleg kicsit kevesebb a fertőzés, de ez végül is azért, mert az emberek többet töltenek a szabadban. De ahogy a hidegebb időkben egyre több időt töltünk zárt terekbe, ezért maga a fertőzés ez meg fog nőni. Mindenképp ez egy olyan vírus, amire nem jellemző a szezonalitás. Voltak kutatási eredmények az elején, modellezési eredmények, amik azt mondták, hogy lehetséges, hogy nem bírja annyira a melegebb hőmérsékleteket, ez nem vált be, de mondom, még nagyon sok mindent nem tudunk erről a vírusról.
Mi a magyarázata annak, hogy ennyire különbözőképpen hat az emberi szervezetre? Van, aki észesen veszi a fertőzést, és van, aki belehal. A leghíresebb és legismertebb figurája most a vírusfertőzésnek az Donald Trump, aki széles mozdulattal tépte le magáról a maszkot 2-3 nap kórházi ellátás után. Holott mindenki azt mondta, hogy hát idős, túlsúlyos, fokozott kockázatnak volt kitéve.
Hát mindenképp az egyik fontos dolog, amit még nem tudunk, az az, hogy kinek az immunrendszere hogy reagálja le ezt a vírusfertőzést. Ugye vannak más koronavírusok is, amivel mondjuk, hogyha megbetegedett valaki, akkor lehetséges, hogy az immunrendszere éppen olyan antitesteket, vagy olyan T-sejteket termelt, amik elkapják ezt a vírust is, mert mondjuk hasonlóak. Van, akinek ugye nem veszi észre az immunrendszer ezt a vírust, és alapból egy nagyobb vírusadagot kap, és amikor az immunrendszer észbe tér, hogy betolakodó van, akkor nagyon durván elkezd ilyen gyulladásos folyamatokat elindítani, hogy kipaterolja ezt a vírust. És általában azt mondják most már, hogy az immunrendszernek a nem megfelelő válasza az, ami a hosszú távú komplikációkat okozza. Tehát ez egy olyan dolog, ami viszont Donald Trumpot illeti, ő azért tudta ilyen ügyesen letépni magáról a maszkot, mert őt mindenképp már az elején nagyon komoly gyógyszerekkel kezelték, ami mondjuk egy halandó számára még nem elérhető.
Mit tehetünk azért, hogy felkészítsük az immunrendszerünket, és miben reménykedjük, hogy számunkra halandók számára ez a védelem, amit Donald Trump megkapott, ez mikor lesz elérhető?
Az immunrendszer felkészítés az elég bonyolult dolog, hiszen mindenkinek másképp működik az immunrendszere. Inkább azt kell mondani, hogy nem az, hogy mondjuk erősítsük az immunrendszerünket, hanem a megfelelő szinten tartsuk az egészségünket. Az egyik ilyen dolog, amit mondjuk meg tudunk csinálni, az, hogy most, ahogy sötétebb van, ugye nincs annyi napfény, a lakosságnak a nagy része D-vitamin hiányos lesz, tehát D-vitamint eddig is ajánlott volt szedni, mint nemhogy immunerősítő, hanem mint egy olyan, nem is vitamin, hanem egy olyan alkotóelem, ami hozzájárul az immunrendszernek a megfelelő működéséhez. De azt, hogy éppen mennyi vírus, vagyis egy ilyen vírusra hogy reagál a szervezetünk, azt nem lehet megmondani. Statisztikákból tudjuk, hogy az idősebbeknek rosszabbul reagál, pont azért, mert idősebbek már több ilyen betolakodó vírussal találkoztak, és ezért rosszabbul reagál, tehát nincs egy aranyszabály erre.
gyógyszeres kezelés, oltás, mi látszik a nemzetközi porondon, hogy mikor lesz elérhető a halandóknak, hogy ismét Fehér Szilárd kifejezését használjam?
Igen, az oltás remélem, hogy egy éven belül most már elérhető lesz, nagyobb, legalábbis a veszélyeztetett kategóriáknak. Nagyon sok oltás kísérlet van, néhány már előre haladott fázisban van az engedélyeztetéssel is, úgyhogy ebből biztos lesz valami. Viszont az oltás témakör is elég bonyolult. Nem lehet tudni, hogy milyen hosszú lesz az az immunválasz, amit az oltás ad. Mindenképp ez még a jövő titka. Az is lehet, hogy mondjuk évente be kell oltassuk magunkat. Ami a gyógyszereket illeti, azt kell tudni, és ezt sokan nem tudják, hogy a gyógyszernek a kifejlesztése körülbelül 10-15 év. És rengeteg pénz, tehát iszonyat mennyiségű pénz kell ahhoz, hogy egy gyógyszer egyáltalán a semmiből, nulláról piacra tudjon jutni. És ezért ugye ennyi időnk nincsen, tehát egy olyan vírussal van dolgunk, amelyik egy éve még konkrétan nem létezett, tehát nem okozott, emberek között nem okozott fertőzéseket valószínűleg, és pont ezért olyan gyógyszereket próbálnak használni, amelyeknek már tudják a biztonságosságát, tehát amik már engedélyezve vannak, ezeket a gyógyszereket vizsgálják, hogy hatásosak-e a koronavírus fertőzésre. Van néhány ilyen, ugye, ami súlyosabb vagy középsúlyos betegségnél elég jól le tudja rövidíteni a kórházban töltött időt, de még ez sem garancia arra, hogy a beteg mondjuk nem kerül lélegeztetőgépre.
Átnéztük a globális viszonyokat. Térjünk vissza Székelyföldre. Mi hogy állunk járvány fronton?
Sajnos egyre rosszabbul. Konkrétan mi itt a laborban látjuk azt, hogy folyamatosan döntjük napról napra a rekordokat a pozitív tesztek számával. Tegnap volt az abszolút rekord, 50-60 teszt között volt, már nem tudom pontosan a számot, ami pozitív volt, körülbelül 360 minta volt. Tehát ez egy nagyon nagy százalékos arány, és ebből látjuk azt, hogy a járvány igencsak beindult itt is. Nagyjából lekövetjük az országos trendeket, tehát volt ugye júniusban egy kisebb, egy hullámvölgy, és akkor július végétől folyamatosan emelkedtek az esetszámok nálunk is.
Mit tanácsolunk a székelyföldi hallgatóknak, és intézményes szinten mit tartana megfelelő felkészülésnek, illetve az eddigi hibák korrekciójának?
Mindenképp most az történt ugye, hogy a gazdaságot nem lehet leállítani. Tehát még egyszer nem lehet az egész országot bezárni, mert konkrétan abban mindenki belerokkant. Tehát meg kell találni azt az arany középutat, ami mellett még működik a gazdaság, és a vírus sem tud annyira terjedni. Tehát azt is kordában tartjuk, hogy ne teljenek be mondjuk az intenzív terápiás ágyak, és ne az orvos kelje megmondja, hogy mondjuk egy idősebb személyt, akkor inkább leveszünk a gépről, hogy egy fiatalabbat tegyünk be helyette. Ezt csak úgy lehet megoldani, hogyha áttevődik a felelősség az államról, a polgároknak, az állampolgároknak a kezébe, tehát mindenki nagyon felelősen kellene viselkedjen. És a mostani hozzáállás, ez a vírustagadás, a maszkhasználatnak a megtagadása, meg ilyen hasonló összeesküvés elméletekkel való kombináció, ez egyáltalán nem segít ezen a helyzeten. Tehát azt kell tudjuk, hogy nincsen több fegyverünk a vírus ellen, csak ezek, amiket egyfolytában súlykol most a kormány is, a hatóság is, a Nemzetközi Világszervezet is, a maszkviselés, ugye a távolságtartás, ugye a megfelelő higiénia, és persze az, hogy ne dőljünk be az álhíreknek. Tehát ezek olyan dolgok, amiket mindenki meg kellene fontoljon, mert előbb vagy utóbb eljön az a pillanat, amikor mindenkinek lesz ismerőse, aki mondjuk az intenzív osztályra kerül. És ez nem riogatás, hanem ez a valóság. És a valóság, a tények, azok nagyon makacs dolgok, ideig, óráig lehet azokat tagadni, de a vírust egyáltalán nem érdekli, hogy most kinek mi a véleménye erről az egészről. A vírus az, ha egyszer tud, terjed. Nekünk az a dolgunk, hogy ezt valahogy akadályozzuk.
Tesztelés. Még több tesztet, elérhető tesztet, nem olyan drága tesztet. Kinek a felelőssége, hogy a tesztelés az megfelelő mértékben és megfelelő hatékonysággal folyjon?
Mindenképp az államnak a felelőssége ez főleg, viszont a kapacitás az véges, és itt nem arra gondolok, hogy mondjuk rengeteg gép van most már, amin lehet tesztelni, hanem a szakemberek, akik a tesztet végigviszik, azokból nincsen végtelen szám. Pont úgy, ahogy az intenzív terápiás részlegen sincsen végtelen számú ápoló, hiába van mondjuk Magyarországon több lélegeztető gép, egyszerűen nem tudják az egészet használni. Tehát ugyanez van a teszteléssel is. Van egy véges kapacitás, ez nálunk itt az országban olyan, úgy látom, olyan 28-30 ezer teszt naponta, ennél valószínűleg nem lehet egy sokkal jobb számot elérni. Mi, amikor elindítottuk a tesztelést, akkor körülbelül 200 teszt per nap volt a kapacitásunk. Most olyan 450-et meg tudunk csinálni, de akkor már nagyjából mindenki néhány nap alatt eljut a végkimerülés határáig. Tehát azt kell tudni ezekről a tesztekről, hogy jelenleg ez az egyetlen tuti biztos módja ahhoz, hogy megmondjuk, hogy van vírus a mintában, a páciensek a mintájában, vagy nincs. Ez fog változni a közeljövőben, most már vannak különböző olyan gyors tesztek, amit mondjuk orrból vett, porgaratból vett mintákon használnak, és legalábbis a nagyon fertőző pácienseket ezzel lehet diagnosztizálni, de mindenképp ez a PCR tesztelés, ez az úgymond arany standard erre. Mindenképp ennek ahhoz, hogy hozzáférjenek a személyek, ahhoz az államnak, illetve a közegészségügyi hatóságnak a felelőssége. Ennek a protokollja is állandóan változik, tehát például tünetmentes kontaktszemélyeket most nem tesztelnek, de tüneteseket igenis ingyen le tudnak tesztelni.
Nagyon nagy kételyeket keltett a hamis teszt, nem jó teszt, vita. Mennyire bízunk a tesztekbe és a tesztelésbe?
Én azt mondom, hogy a tesztelésbe 100%-ig meg lehet bízni. Előfordulnak persze hamis tesztek, ennek viszont nagyon-nagyon kevés az esélye, tehát ha azt nézzük, hogy mennyi a helyesen kiadott teszt, mondjuk a helyesen kiadott pozitív teszteredmény és a hamisan kiadott teszteredmény, ez ilyen 1000 helyesre jön mondjuk egy hamisan kiadott teszteredmény. Tehát ez egy nagyon-nagyon pontos módszer. Azt kell tudni, hogy ha a laboratórium nem képes lekövetni a teljes mintavételtől, tehát mondjuk valahonnan máshonnan érkeznek a minták, akkor nem tud garanciát vállalni arra, hogy abban a mintában nem azért került be a vírus, mert mondjuk átfertőzték, nem vették le jól például a mintát a pácienstől, és mondjuk előtte volt egy fertőző beteg, és hozzáértek a betegnek valamelyik részéhez a másik betegnek a steril pálcájába például. Tehát vannak ilyen dolgok, viszont ezek túlságosan el vannak nagyítva a médiában. Ami viszont most már mondjuk úgy, hogy egyre jogosabb meglátás az, hogy mikor mondhatjuk arra egy pozitív PCR teszt eredményről, hogy a páciens mondjuk fertőz. Mert azt kell tudni, hogy a páciens körülbelül 2 hétig fertőz a tünetek megjelenésétől, ha van tünet, ugye, ha nincs tünet, akkor miután megfertőződött 5-7 napra nagyon megugrik a vírusszám, ilyenkor vagy van tünet, vagy nincs tünet, de olyankor fertőz a legjobban. Rá 2 hétre már nem fertőz, vannak tanulmányok, amik nem tudtak fertőzőképes vírust kimutatni ilyen páciensekből 2 hét után, még súlyos állapotban levő páciensekből sem. És viszont a PCR teszt az akár rá a megfertőződéstől számított 2-3 hónapon belül is tud pozitív eredményt adni, mert a vírusoknak a darabkái nagyon lassan ürülnek ki a szervezetből, és a tünetmentesekből meg még annál is lassabban. Tehát ahogy terjed a vírus, egyre több olyan esetünk lesz, aki valahogy átesett a víruson, vagy tünettel, vagy tünet nélkül, valamiért kell neki a PCR teszt eredmény, és hát kijön pozitívnak, lehet, valószínűleg már nem fertőz a páciens, de attól a protokoll az, hogy karanténba kell kerülni. És akkor most azon megy inkább a diszkuszió, hogy ezeket hogy lehet lekezelni úgy, hogy hatékony legyen a válasz, tehát hogy mindenképp izoláljuk a pozitívakat, és viszont hagyjuk dolgozni azokat, akik már rátestek a betegségen. Ez tudományos vita, és még jóval több adat kell ahhoz, hogy ezzel a teszttel egyáltalán meg tudjuk mondani, hogy a páciens valószínűleg fertőző, vagy valószínűleg nem fertőző.
Akkor ez egy globális türelemjáték, amiben mindenkinek hozzá kell tenni a maga türelmét, abból kevés van. Mindenképpen sokat segít, ha az ember is folyamatosan tájékozódik. Dr. Fejér Szilárddal beszélgettünk, aki vegyész kutató, Háromszéken él, és gyakran posztol nagyon fontos információkat. Valahol megjelennek összegyűjtve ezek az információk, vagy javasoljuk azt, hogy kövessék a Facebook oldalát. Hol tájékozódnak az emberek?
Nem terveztem ennyire előre, még amit tervezek az az, hogy ugyanezt angolul is kiposztoljam, de egyelőre a Facebook oldalon vannak ezek az információk.
Na hát a magyarul olvasó székelyföldi rádióhallgatóknak is ezt az oldalt is ajánljunk, és minden megbízható forrást. Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain is igyekszünk fontos és napra kész információkat adni. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Jó munkát, és ígérje meg, hogyha lesz tudományos áttörés, friss újdonság, akkor nálunk beszámol róla.
Mindenképp. Köszönöm én is.